aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 92. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Nem olyan gyakran énekel Zsoltár, de ismerjük. 92-es. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát. Tegyetek tanítmánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 3.29.2-t énekeljük. Hallgassunk meg a korintusbeliekhez írott második levélnek 11. része második verséből olvasom a következő ige verset. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! A 430-as énekünknek a harmadik verse felfedezés a számomra, nem szoktuk énekelni, de nagyon szép ebben a gondolatkörben. Azt mondja, hogy eljegyeztél kegyelmet pecsétjével, keresztségnek drága vérével, vagy vizével, zászlód alá én nevem kiírtad, népet közé szolgált, befogadtad, erőtlenségem lelket segítette, házad javait velem éreztette. Nagyon szépek ezek a sorok, és érezzük, hogy a helyén vannak, persze régi veretes sorok ezek. A keresztségről, mint eljegyzésről beszél. Az ember-Isten viszonyban, ugye a házasság és az eljegyzés az nagyon gyakori kép, és ez azért szép ma az eljegyzésnek a képére gondoljunk egy kicsit, mert benne van az, hogy az Istenhez tartozás az nem kényszer és nem kötelesség, hanem egy szeretetre épülő kapcsolat, és olyan szabad elköteleződés, amit ugye nagyon szépen fejez ki a jegygyűrűnek a használata, és az ének is nagyon tömören kifejezi azt, hogy a sákramentum pecsét, amelyik ezt a kapcsolatot megpecsételi, a víz Jézus Krisztus áldozatának erejét, üdvözítő voltát fejezi ki, amely most személyesen adatik ezeknek a kicsi gyermekeknek, aztán általa befogadtatik az Isten népébe, aki támogatja őt, veletek leszek, ugye mondja az írás, és megosztja vele javait, hiszen arról szól az ígéret, hogy az Isten ajándékai legyenek ezekkel a gyermekekkel. Csodálatos nagy ígéret ez is, mégis egy kicsit ünneprontó is leszek, mert így folytatja a harmadik vers, a folytatás. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Milyen hirtelen ez a fordulat, hogy félek azonban. Mitől fél Pál? Hát attól, hogy ezt a kapcsolatot el is lehet szakítani. Talán sok ember ezt már nem is éli át igazán, mert a jegyesség kiment a divatból. De nehéz úgy egy analógiát mondani, egy képet használni, amely, hogy így mondjam, a közhasználatban már alig-alig van jelen. És hát sok veszélyt lát az apostol, amelyik elszakítja a vőlegénytől, elszakítja Krisztustól az embert. Nem túlzunk, amikor ezt összeszedjük, és azt mondjuk, hogy megnövekedett a veszély, főleg a mi gyermekeink számára, a szellemi, lelki és erkölcsi veszély nagyon nagy, és egyre ismeretlenebbé válik az elköteleződés, az elvi alapú elköteleződés, amelyikre ráépül egy értékrend is. Tehát féltenünk kell a gyermeket, de ez nem rettegést jelent. Ez a fajta féltés, hanem azt, hogy újra és újra ráismerek és fölismerem a magam elkötelezettségét és a gyermek felé való felelősségemet, a féltés mindattól, ami az ő személyiségét, megronthatja az ő életét, megszűkíti az Istenre való érzékenységét. Tehát van bőven feladat, ez ezt jelenti. A teljes íráson végigvonul egyébként a biztatás, hogy ne féljetek, cselekedjetek bátran, éljetek bátran az Isten ajándékaival, mert aki befogad, segít és megosztja az ő javait, az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, mérünk Jézus Krisztusé. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalom tételét, kérem, hogy álljunk fel ehhez is. Megkérdezem tehát először is azt, hogy jaj, kérem szépen, hogy jöjjenek ki még addig, mielőtt ide a szülő-keresztülők így a urasztala elé, úgy köszönöm. Úgy. Megkérdezem tehát először is azt, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egyszer egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy miközben sok mindentől félünk mi magunk is, féltjük a jövendőt, ott vannak előttünk a jövendő ígéretei, a kicsi gyermekek, akik érintetlenek, tiszták, és várják azt, hogy betöltessenek mindazzal a sok-sok csodával, amit a te világod jelent, és azt is tudjuk, hogy vannak ellenerők, ellenhatások, azok is betölthetik őket, attól, hogy felelősséggel tudjuk hordozni őket, attól, hogy imádságos légkör verse őket körül, hogy ajánljuk most mindenek előtt a te kegyelmedbe, oltalmadba őket, hogy ígéreted szerint elpecsételd őket keresztség sákramentumával, és elmondhassuk, vallhassuk azt, hogy nékik lett az ígéret. Így kérünk téged, légy itt most közöttünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ezt most hogy legyen, a kicsinek a nevét kérnénk szépen. Virág, de most azt mondja, hogy nem tudom, nem lenne jobb anyag, azt mondja valahogy. Ezzel tovább jobb anyának, igen. Virág, én tégezett keresztellek az atyának, fiúnak, a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Kicsinek a nevét kérnénk szépen. Még egyszer? Bettina az Zita, én tégezett keresztelek az atyának, a fokpá, fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. No. A mindenható Isten áldja és őrizze meg egy kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, Anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Kérném szépen, hogy a gyülekezet felé tessenek fordulni, és a 131. Zsoltár 3. versét. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és a gyülekezet énekeként a 235. dicséretünket keressük ki. Hallgass meg minket, nagy Úristen, és ennek énekeljük az első és ötödik versét, mert még sok minden lesz ma. Tehát 235.1.5. Első és ötödik.
Thank you.
ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra, 91. Zsoltárban.
Az Úr biztos menedék, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, köszönjük néked azt, hogy amikor ide jövünk, akkor egy rejtek helyre is jövünk. Te felségednek rejtekébe, szárnyaid alá, és te így fogadsz bennünket, te szülői szereteteddel magadhoz ölelsz minket. Köszönjük azt, hogy ilyenkor táplálsz is bennünket, megelégítesz bennünket. Lelki kenyérrel, igével megelégítesz bennünket, ígéretekkel és erőket vehetünk. Hadd könyörögjünk ezért, gyógyítsd meg a mi szívünket, lelkünket, testünket, amikor te közelségedben vagyunk és megtapasztaljuk a te áldásaidat. Hadd kérjünk arra, hogy készíts bennünket ma így, hogy meg tudjuk üresíteni szívünket és mindazt, ami fölösleges és nem tűri a te oltárad közelsége, azt letegyük, elvessük magunktól, nyitott szívvel forduljunk feléd. Köszönjük a mai istentiszteletet, annak minden áldását, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek csak, Zimbocskány, másik oldalra kérjétek. Gyere oda. Gyertek át ide. Jó, mert itt arra beesünk, hogy fölvillem a templom. Gyere, ide az én bal oldalon. Meg tudja fogni a kezed. Ti is gyertek. Menjen egy kis egyenlő. Ez az. Nagyon szépen köszönöm. Ide a kis kezed. Közel menjünk a mikrofonhoz. Na és egy rendes nagyot köszönjetek nekem. Áldás, békesség! Köszönöm szépen. Nem tudok szabadulni egy hírtől, csak férfivel hallottam, de olyan izgalmas, hogy hát elmondom nektek, és aztán meglátjuk, hogy mi következik ebből. Ma a tetükről szeretnék beszélni nektek. Ugye elég ocsmány állat a tetű, igaz? Én se szerettem, mindig próbálom őket permetezni, csak híznak tőle. Elég az hozzá, hogy viszont hallottam ezt a hírt, hogy New York nagyvárosában invázió van, nem az UFO-k jöttek, hanem a tetők. Mennek szállodáról szállodára, mindent elvetnek, nagyon súlyos a helyzet, nem tudnak ellenük védekezni, ez egy teljesen komoly dolog. Valami lehetséges, hogy felbillent, ugye, megint, és bizony azok az emberek, akik elmennek, megfertőzi őket ruhába, hazaviszi az otthonuk is. Ugye, ez egy szörnyű dolog. Ugye? És elkezdtem gondolkodni ezen, hogy hát nyilván persze valami ökológiai dolog van, de hát mi ennek a szellemi üzenete, és hogy megijedtem, hogy ezek átjönnek hozzánk egyszer még az ezt a véget. Ugye a Colorado bogár is átjött, tudjuk az a kunti bogár, de hát nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy arra gondoltam, hogy, hogy bizony szellemi fertőzés is van, vannak ilyen szellemi tetvek tömegével vannak, azok már réges-rég itt vannak, ezt nem kell Amerikából importálni. Elég, hogyha megállok a játszótér előtt, és a legkisebb 5 éves kislányt hallgatom, és ami
ordinári csúnyán káromkodik, ez micsoda, ha nem tető. És bizony szaporodik. És bizony, ahogyan, honnan jöttek ezek? Hát hallgassuk meg a vasárnap délutáni sörmeccs felnőttjeit, amint ott éppen fociznak. Ugye nagyon ritkán van egy-két szó, ami nem csúnya beszéd, föl sem tűnik. Hát így szaporodik, ugye, a lelki tető, a csúnya szó. És ez bizony mindenhol ott van, minden épületben, még a legkomolyabb épületekben is, meg az iskolákban, és itt tovább nem folytatom. Mit lehet ellene tenni? Hát ugye ezeket a csúnya tetőket hagyom az amerikaiaknak, oldják meg, de a csúnya szavak tetői ellen mit lehet tenni? Hát mindjárt mondok nektek egy igét, nagyon fontos, az Efézusból pillanat kiírtam, mert ugye a tetőt mi írtja, melyik bogár? Hát a katica bogár, igaz? Akkor arra gondoltam, hogy vajon vannak-e a szavaink közt katicák? Megeszik ezeket a csúnya tetőeket, és arra kellett rájönnöm, hogy bizony vannak. Itt van az igében, mindjárt olvasom, Efézus 4.29, azt mondja, pillanat, igen, egyet ellapoztam, jó lesz ma koncentrálnom, semmi bomlasztó beszéd, így mondja Kárl, hogy rohadt beszéd, ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Figyeljük, tehát olyan szavakat mondunk, ami áldást hoznak, akitek is kezed, azokra, akik hallják. Vannak ilyen szavak, igaz? Tudunk ilyen szavakat mondani? Úgy, tehát rengeteg van. Bizony. Amikor valakit megdicsérek, amikor nem azt mondom, hogy muter, hanem azt mondom, hogy édesanyám. Ugye? Amikor azt mondom, hogy szeretlek. Ezek a katicabogarak a szavaink között. Igaz? És megeszik a csúnya szavakat. Minél több ilyet mondunk, annál több van belőle, amik mennek, és ezeket a tetveket elpusztítják, megeszik, eltüntetik. Hát így legyünk környezetvédők, hogy gyártsuk mi is a katicabogár szavakat, jó? Egyetértetek vele? És szép szavakat mondunk egymásnak, és ott meg fogják enni a csúnya szavakat. Rendben van? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szerbisztok. Na halljam. Júj, még egyszer. Áldás, békesség. Jó van, áldás, békesség, szerbisztok. A 177. dicséretünket keressük ki addig, és készüljünk az ige hirdetésre. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amit az megiratott a mi számunkra a Jelenések könyve harmadik részében, és a 14. verstől, az utolsó levél, ugye a 7 levélből, a laodiceai gyülekezet. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen,
Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a vasárnap az első levél volt, most az utolsó, hiszen így jön ki a sor, és azt gondolom, hogy van ennek is üzenete, mert ahogy az első levélben, az efézusiak az írott levélben azt mondja, hogy az a panaszom ellenet, hogy az első szeretet nincs már meg benned, a laodiceai gyülekezet az elrettentő példa, hogy mi lehet ennek a folyamatnak a vége. Nincs egyetlen egy pozitívuma sem, amiért az egyház ura meg tudná dicsérni, és ez azért megdöbbentő, mert szinte-szinte nincs olyan, hogy ő ne találna valami dicsérni valót, és kiderül, hogy itt nincs semmi. Ami Laudice a gyülekezete kiváltotta, lelkilag szomjazó keresztény vándorból, az volt, hogy kiköpte azt a lelki italt, ihatatlan volt az ő kínálata, és a nagy kérdés az, hogy vajon mi tette ilyenné ezt a gyülekezetet. Én picit ugye a szokásos kis kortörténetet el kell mondani, nem volt egy régi város, alig 250 éves, egy görög alapítású Kis-Ázsiába, ott a többi kis-ázsiai ismert város között. Az volt a neve Laodice, a nép igazsága, vagy ítélete, vagy joga, hogy fordítjuk. És hát ez egy nagyon szép név lenne, de hát tudjuk, hogy a nép szava az nem Isten szava. Úgyhogy hát erre Laodice a teljes mértékben rászolgált. A város jelentősége az a fekvésében volt, de nagyon fontos utak mentek rajta keresztül, és nagyon érdekes az, hogy a nagy kereskedelme mellett alapvetően a bank, ez volt a meghatározó. Laodiceában nagyon értettek a bankokhoz, és ezek már akkor is olyan precízen, pontosan működtek, mint a mai világban. Vannak leírásaink arról, hogy kik azok, akik ott például kreditet vettek fel, amikor például Cicero utazik Kis-Ázsiában, akkor Laodiceában vesz fel rá kreditet. Tehát nagyon érdekes ez a város. Annyi pénze volt, olyan sok pénz volt ott, hogy jött egy földrengés 61 környékén Krisztus után, és fölajánlott a Róma, hogy ad segítséget, és azt mondta Laodice, hogy köszönjük, van elég pénzünk. Ugye ez egy egyedülálló dolog. Tehát annyira sok pénze volt, és ő büszkén megmutatta, hogy van is neki. Aztán ez is elég ismert erről a Laodiceáról, hogy óriási mennyiségben állított elő textilt, fekete szép gyapjúja volt, nagyon nagy csordákot a város környékén, és nagyon híres volt, elárasztotta a birodalmat a tunikákkal, és külön neve is volt, ezt most nem tudom megmondani, de ez kell volt, mint a birodalmon Nike lenne, vagy valami hasonló. Tehát ez egy menő dolog volt a Laodiceában gyártott tunikát viselni. Ugye? Tehát ez ilyen, gondolom, akkor is ugyanúgy ment, mint ma. És tudjuk azt is, hogy a másik ilyen nagy lehetősége az, hogy közeli templomban egy nagy orvosiskola volt, és nagyon komoly gyógyászata volt, főleg szemfül gyógyászata, olyan kenőcsökkel, aztán megszárítottak, és ilyen kis bubókba, vagy ilyen kenyér formájukban szállították az egész birodalomba. Úgy is nevezték, hogy kenyér, mert eladták jó pénzért, akkor éltek belőle. És azt is tudjuk, hogy ez egy nagy diaspóra volt, Kis-Ázsiában már görög nyelvű zsidóság, és hát ebből szükségszerűen következett az is, hogy volt keresztény gyülekezet. Tulajdonképpen el lehet ezen csodálkozni, hogy egy ilyen helyen hogyan is lehetett meg keresztény gyülekezet. Egy dús gazdag keresztény közösség volt, amely legalábbis a többiekhez képest feltétlenül az volt, hogy hol kezdődött a lelki romlása a Laodiceának, ezt nem tudjuk, de van egy halvány sejtésünk, Pál mondja a Kolossé levél végén, hogy köszöntsétek a laodiceai testvéreket, és mondjátok meg Arkiposznak, Laodicea püspöke volt, hogy legyen gondod rá, hogy betölts a szolgálatot, melyet átvettél az Úrba. Miért? Érdekes, ez csak halvány sejtés, ugye 30 évvel a jelenések írása előtt Pál külön megjegyzi Laodiceába, hogy legyen gondod, hogy figyelj oda, ebben van egy pici olyan ráutalás, hogy ez egy olyan hely, ahol oda kell figyelni, ha nem figyelsz oda, akkor könnyen rossz irányba mennek a dolgok. Hát úgy néz ki, hogy nagyon sok okos, mondom ma így már, hogy magyarcú ember élt Laodiceában, mert egyszerűen sok pénzük volt, ilyen egyszerű a dolog. És mi oltja jobban az első szeretet tüzét, amikor a bank termeli a pénzt, a divat diktálja a tempót, a stílust, a hatalom pedig eláraszt dicséretekkel, olyan jó sajtója volt. Ez nem volt egy nagy város, de római történetírók mindig szerették megjegyezni, hogy hol ez milyen rendkívüli egy város volt. Tehát ma így mondjuk, hogy egy ügyesen adminisztrálta magát. Hát nem véletlen, hogy az egyház ura mutatkozik be laodiceaiaknak, akkor ezt mondja, hogy ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú. Jézusról nem igen olvasunk ilyet, hogy magát ámennek nevezné, de Ézsaiásnál olvasunk erről, hogy az ámen Istenének nevezi a prófét. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy egy lelkileg elbizonytalanult helyzetben azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten szava az ámen, az bizonyosság, az arra támaszkodni, rá lehet hagyatkozni, hű és igaz tanú. A félszívű gyülekezet, az ilyen elszállt közösség, az nem alkalmas arra, hogy tanúságot tegyen Krisztusról és az Istenről. Voltak ennek szabályai, tudnélik, hogy azért akár mennyire is kiszolgáltatott dolog volt az ókorban, hogy tanúton nyílott minden, azért megválogatták. Először is azt kellett produkálni egy tanúnak, hogy a tanú szemtanú legyen. De Jézus mondja már, hogy az atyától jövök, és ahogy az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És azt mondom, amit láttam, azt mondom, amit tapasztaltam. Ez volt a következő, és a harmadik kritérium, hogy úgy mondja el, hogy meg is tudja győzni az embereket, ugye Jézusról mondja az írás, hogy nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Ő a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete, mondja az az ő benne, őre áll nézve, teremtetett minden. Laodicea azt gondolta magáról, hogy tud valamit, ahogy mondani szokták, ugye ő fújja a kasszát telet, magát látta nagynak, és az urat nem. Egyébként érdekes, hogy a városnak, ahogy mondottam, ez a fajta híre, hogy nagyon jó híre volt. Mindig ez a különleges jelentőség, hogy visszaáramlik, hogy én mennyire okos és jó vagyok. Mi volt az ő nyomora? Az önteltség mellett a langyos kereszténysége. Nem is lehetett más, se hideg, se forró, mondja a feltámadott, akár melyik is jobb, mert ahol nagy hőmérséklet különbség van, de ott mozgás van, ott áramlás van, ott dinamika van, Laodicea kereszténysége se így, se úgy nem hozott mozgásba semmit, csak volt. talán aféle díszlet, aféle úri passzió lehetett, hogy ez is van, beszállunk ebbe a dologba, nem tudjuk, de ez, hogy kiköplek, ez a kifejezés, ugye, ami nagyon erős kifejezés, ez azt jelenti, hogy útban vagy, nem úton vagy, mert lehet úton lenni, még rossz irányba is, majd helyére tesz az egyház ura, az útban lét, ez azt jelenti, hogy el kell távolítani az útból. Laodicea állapot, a helyzetes, ilyen súlyos helyzet, az Úr útjában van, a misszió útjában van, lélek útjában van. Jézus, de a farizeusokra mondja egy ítéletet, hogy maguk nem járnak az Isten útján, másokat is megakadályoznak, jaj néktek, mondja, érvényes ez a keresztény gyülekezetre is, kiköplek az én számból. Gyülekezet önter, elvakult és magát lelkileg is gazdagnak tudja, királynak érzi. Igazából ez miről szól? Önismeret teljes hiányára mutat rá Jézus. Te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Három fő tevékenysége teszi azzá, de a pénz, világ, a divat és mondjuk így, hogy a kozmetika, a gyógyászat, és ezért ajánlja sorba, parancsolja Jézus, védj tőlem tűzben izított anyag, aranyat, a hideg arannyal szemben az izzó Krisztus hitet állítja, aztán fehér ruhát öltözétek fel, a Krisztus mondja, lapostól a legyőzött, megalázott ellenséget, és ruhátlanul hajtották a nép előtt végig, ugye a diadal menetben, hát fel kell ismerni a mesztelenséget, a legyőzöttséget, és látásra jutni, önismeretre, istenismeretre, de meg kell gyógyulni, belső látásnak új értékrendre kell jutni. Mi jár tehát Laodiceának? El azt mondhatnánk, hogy na akkor ezeknek annyi. Mondhatjuk, hogy ítéletre érett társaság. És itt érkezünk meg mindezek fényében ehhez a mondathoz, és talán most már mindeneknek a fényében nagyobb súllyal hallgatjuk azt, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Ez kétszeres erővel szólal meg ezek után, akit én szeretek, Laodicea, szereti az Úr. Akiben nem talál semmi szeretnivaló, semmi dicsérnivaló, Laodicea az, akit én szeretek. Ez az evangélium. Mindennek elmondták joggal Laodiceát, az Úr szavai alapján, mi is elmondtuk, hogy milyen szörnyűséges társaság, és utána mit mondta, azt mondja, hogy akit én szeretek. És itt jön a végső verdikje ennek a dolognak. Ez a kegyelem, ez az Isten irgalma. Fenyítés, felt, a bibliai nyelv azt mondja, hogy nem mondok le rólad, és miért nem? Azért, mert szeretlek. Ez az esélye Laodiceának, illetve ez mindnyájunknak az esélye, világos, mi gyülekezetünknek és az egyház egészének, ezért áll az ajtó előtt és zörget. Ugye erre is úgy szoktunk gondolni, hogy az ítélő Isten jön, és ott már nincs tovább, ugye halljuk a lépteit, ebben van egy olyan kis félelmetes vonás, de tulajdonképpen azt mondják a magyarázók, hogy sokkal inkább a énekek énekére kell egy passzusára gondolni, amikor a szerelmese ajtaján kopogtató vőlegény kér bebocsátást, akit én szeretek, mondja. Vajon hogyan érkezik meg az Úr? Itt van a kijelentés nagy kincse, nagy üzenete, hogy nem az ember keresi meg az Isten, hanem az Isten jön utána az embernek. Laodiceának esze ágában nem volt keresni az Urat. Íme az ajtó előtt távok és zörgetek. Megtalált engem az Úr. Sokféle módon zörgetett és zörget. Mi a győzelem? A győzelem az, ha kinyitom az ajtót, nem nagy kegyesen persze, hanem önmagam felett önfeletti győzelemről van itt szó, az önmagam felett aratott legnagyobb győzelem, és milyen finom ez a megfogalmazás, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jézus nem azt mondja, hogy bemegyek, azt rendet csinálok, hanem leülök az asztalodhoz, elköltjük a vacsorát, az estebédről van szó, amikor ténylegesen időt is szántak rá, és ahogy leült Mátéval, a vámszedővel, és aztán az átrendezte az életét, hogy leült Zákeussal, Zákeus átrendezte az életét, aki megosztja vele az asztalát, ezzel fejezi be, azzal pedig ő megosztja az ő trónját, aki győz, aki önmagát legyőzi, aki meghallja ezt az örgetést, ahogy én is győztem, atyámmal együtt ülök a trónon, de megadom, hogy velem együtt üljön. Megosztja Krisztussal az ő asztalát, ő pedig megosztja azzal az ő trónját. Laodiceai gyülekezetnek, hogy így mondjam, a perspektívája nem azért, mert ő jó, mert ő helyből nagyszerű, hanem egyetlen egy okan, ami minnyájunknak az, mert szereti őt az Úr. Isten tegye lelke, tegye hallhatóvá erre a körünket, látóvá a szemünket, és nyitottá a szívünket Isten szeretetére. Amen. A 451. dicséretünket, harmadik versét énekeljük, a pokol torkából te kiszabadítál. És a következőt szeretném bejelenteni, még egy kis együttlétre, és nagyon fontosra tudnélik. Van egy testvérünk, fiatal testvérünk, Káli Zoltánnak hívják itt közöttünk, aki most fogja a konfirmációs fogadalmát letenni. Arra kérlek, Zoltán, gyere akkor, légy szíves ide. És az ilyenkor ugye szokásos menetrendünk az az lesz, hogy először meghallgatjuk az a bizonyságtételét, utána felteszem a liturgia szerinti kérdéseket, aztán imádság áldás következik, köszöntés, ifjúság köszöntése, gyülekezet köszöntése, és aztán így fejezzük be az Isten tiszteletet. Úgyhogy akkor légy olyan kedves, akkor mondd is el, hogy hogy jutottál oda, hogy ide állj elég.
Köszöntöm a kedves testvéreket, mint azt már a nagy tiszteletű úrtól tudják, Káli Zoltán vagyok, budafoki lakos, ungári születésű. Családommal együtt több mint 2 éve járunk a budafoki gyülekezetbe, ahol igyekszünk aktívan részt venni a különböző programokban. A konfirmáció gondolata sokáig érlelődött bennem. Amikor gimnazista éveim során először elkezdtem ismerkedni a heidelbergi KT-val, akkor sajnos hamar rá kellett jönnöm, hogy keresztény hitem és elhivatottságom még nem érett meg egy ilyen komoly fogadalomtételre. Évek teltek el, és egyre távolabb kerültem a kereszténységtől. A változást a 2009-es évben megrendezett Csillagpont református ifjúsági találkozó hozta meg, ahol hirtelen rádöbbentem, hogy addig teljesnek, jónak és egésznek vélt életem teljesen hiányos, teljesen hiányos, és rájöttem, mennyire hiányzik a hit és Isten szeretete. Az a szeretet és gondoskodás, amellyel minden nap körülvesz minket, és amit sokszor oly természetesnek vélünk, és elfogadunk nap, mint nap. Azt a támaszt, amelyben biztosan lehet reménységünk. Hit, remény és szeretet. Ezek a szavak határozzák meg életemet. És kész vagyok elfogadni mindent Istentől, amit nekem ad. Legyen az emberi szemmel nézve jó vagy rossz. Hiszen mindenem, amin van, azt kegyelemből kaptam és tőle. Ezért is szeretném megköszönni a gyülekezetnek, hogy befogadott engem és családomat, és azt a sok-sok szeretetet, amelyel minden alkalommal fogadnak minket. Illetve szeretném megköszönni nagy tiszteletű Nagy Péter úrnak, hogy bokros teendői közepette vállalt a felkészítésemet, a vitaifinek és tagjainak, valamint vezetőjének, Papszót Fiolának és Papp Tamásnak, azokat a lelki alkalmakat, amelyeket az ifjúsági órán együtt eltölthettünk, és megismerhetem ezt a remek kis csapatot, akiket tényleg minden fiatal számára szeretnék nagyon nagy szeretettel ajánlani, illetve szüleimnek és családomnak, akik szeretetük, példamutatásuk és hitben való neveltetésük nélkül most nem konfirmálhatnék. Köszönöm szépen.
Mi is szépen köszönjük, és arra kérem most a gyülekezetet, hogy amikor föltesszük ezeket a kérdéseket, akkor álljunk fel. És az első kérdésem, amely így hangzik feléd, hogy hiszed-e, vallod-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma, minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és ember között, és egyedül az ő halálába vetett hit által igazulunk meg, ingyen, Isten kegyelméből. Feleljed, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéred, de fogadod-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész híve leszel? Ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most meghajtjuk a fejünket imádságban, eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked most ezért a nagy pillanatért, és köszönjük, hogy a te kegyelmi ajándékaidat közlöd testvérünkkel, és közlöd mindnyájunkkal, könyörgünk az ő életéért, az ő körülvevő szeretteinek is az életéért. Köszönjük, hogy döntésre juthatott és világos számunkra, hogy te már réges-rég megelőzted őt a Krisztusban, megelőzted őt az ő személyes életében, és meghallotta mindennél erősebben ezt a hívást, és csatlakozik hozzád Jézus által. Így kérünk, hogy pecsételd el őt most a te szent lelkeddel és igéddel. Amen. Most pedig a konfirmáció, azaz ő döntésének megerősítése következik kézrátétellel. A Timóteushoz írott második levél harmadik részéből mondom az ígét. De te maradj meg mindabban, amit tanultál, és ami meggyőződéseddé vált, tudván kitől tanultad, és mert gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amely téged bölcsé tehetnek az üdvösség dolgában, a Jézus Krisztusban való hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, és megjobbításra, és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, felkészítve minden jó cselekedetre. Amen.
Hát Isten hozott egy gyülekezetben.
Köszönöm szépen.
Most pedig foglaljuk el a helyünket, és megkérem gondnok urat, hogy legyen kedves köszöntő szavait elmondani.
Kedves Zolán, én is a mai igéből vett egy verssel szeretnélek köszönteni. A Jelenések könyve 3. rész 20. versébe olvashattuk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Én úgy gondolom, hogy nagyon örömteli, és bizonyos szempontból talán példaszerű alkalom is az, ahogy te ide eljutottál, hiszen a család hagyományosan sok-sok pozitív értéket hordozott, de mégis nem erőltette rád az értékeket. Hagyta, hogy megérjen benned az a elhatározás, amikor önállóan és teljes bizonyossággal tudsz bizonyságot tenni. Úgy gondolom, hogy az egyházunk számára is igazán ez az út, hogy egy lehetőséget adunk mindenkinek arra, hogy bejöjjön, ugyanúgy, ahogy Krisztus a mi életünkbe is bekopogott a tiédbe, és talán egy kicsit tágabb értelembe mindenkinek az életébe, aki itt van. És ez egy, sokszor ezt szokták ezt mondani, hogy az egyház nyomul. Az egyház nyomul, az egyház lenyúl, az egyház ezt meg azt csinál. És én úgy gondolom, hogy ez nem így van. Az egyház az lehetőséget ad, és néha persze vannak olyan tagjai, akik esetleg nem egészen gondolják hát, hogy hogyan kéne viselkedni. De ez egy példa, hogy egy 10 éves, mostan már 20 éves, elgondolhatja, és hát van erre példa is, hogy bizony 30 évesek is eljutnak oda, hogy igen, Krisztus zörgetett nálam, én kinyitom ezt az ajtót, és beengedem, és nem fog engem leteperni, hanem velem van és erőt ad. Egy nagy bátorítás volt a számomra nem olyan régen, ugye nagyon nehéz helyzetben levő 13-14 éves gyerekkel éppen együtt vacsoráztunk. És csak ennyit mondott a nagyon, nagyon nyomorult körülmények között, hogy úgy érzem, hogy az Isten megsegít engem. És hát ez egy bátorítás az idősebbeknek is, mert a nehéz helyzetet azt nem csak 20-30 évesen élik át az emberek, hanem néha 60-70 évesen is. Hogyha ebben a bizalomban nyitott ajtóval állsz az Úristenhez, akkor mindig meg fog erősíteni, és kérlek, hogy légy te is bizonyos értelemben most már egy ilyen nyitott ajtó, a gyülekezet nyitott ajtajának az egyik bemutatója, és így legyél tagja ennek a közösségnek.
Köszönöm szépen.
Most pedig a ifjúság is elmondja a maga köszöntését.
Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivé lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek.
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.
Úgy ragyogjon a ti világosságatok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Áradjon rád az áldás, Isten gazdagsága és hűsége, Isten ereje és vigasztalása, Isten öröme és irgalmassága.
Áradjon rád az áldás, hogy azzá légy, akinek ő szeretne látni téged, hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként rád bízott, és Isten öröméből élj.
Áradjon rád az áldás, hogy növekedjél az ő szeretetében, hogy életed belesimuljon terveibe és szándékaiba, és Isten támaszod legyen minden nehéz pillanatban.
Áradjon rád az áldás, hogy felismerd őt mindenben, ami emberi, törékeny és töredékes, hogy megmutathasd őt emberségedben, és áldás légy sokak számára.
Járjon veled a kegyelem ma és életed minden napján, és töltse be szívedet Isten nagy békességével.
Jézus, ami voltam, erősségünk, a lelkatad minden baj, mi is a kérünk. Ő, ami páncélunk, erős pajzsunk, a lelkatad ellenségben ne bízunk. Ez a földkét múlít, minden helyen ómlít, de elhőzik, ha előtti át, tartítik a erős vagyunk, a rendőr a felelősségben nem ízunk. Elhagyunk a minden örömök még sincse, ha ez a forrás nárad rá, ő ad, aki ingyen várod az minden, értünk áldozza önmagát. Jézus, a mi oltalunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. Ő, a mi páncélunk, erős vagyunk, ha ránk az ellenségben nem ízunk. Fogták el, ítélték, és megfeszítették, Isten fiát, mi eljöttünk. Nincs már ítélet, látszva sem élet, vére eltövött mindenünk. Jézus, a mi oltalunk, erősségünk, ha láttak el minden baj, mégse félünk. Ő, a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk az ellenségben nem ízunk.
Foglalj helyet, és már befejezés felé haladunk, de bocsánat, itt egy kicsit átrendeztük a liturgiát, mert most akkor elcsendesedünk imádságban, az Isten tisztelet záró imádsága következik, álljunk fel. Úrunk Istenünk, hálát adunk néked a mai napért, köszönjük néked azt, hogy te sákramentumodban megtapasztaltuk a te kegyelmes kijelentésedet, krisztusi jelenlétet, Szentléleknek a munkáját, és köszönjük a kicsiket és nagyokat egyaránt, kérünk téged arra, hogy légy velünk a hétnek minden napjaiba, vagy könyörögjünk a mi gyülekezetünknek betegjeiért, azokért, akik nehéz döntések előtt állnak, könyörgünk azokért, akik nehéz terheket hordoznak, bármi is legyen az, kérjük, hogy áld meg a mi egyházunkat, könyörgünk a mi magyar népünkért is, légy velünk az ifjúsággal, a gyermekekkel kiváltképpen, szép kezdésnek a sokféle mozgásában, elédbe visszük az újonnan induló ifjúság és gyermekcsoportokat is, kérjük a te pártfogásodat, kérjük a te jelenlétedet, így kérünk, áldj meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat, amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket, nagyon sok minden van, ami fontos. A megszokott alkalmakat hirdetem, és azt, hogy csütörtöktől már reggeli bibliaórát és 8 órától megkezdjük. Az ifjúsági órák ma délután, illetve pénteken, szombaton folytatódnak. Nyugdíjas bibliaóra, kedély bibliaóra. Jövő vasárnap természetesen megtettetik az Úrnak asztala is. Hirdetem azt, hogy szombaton kértük Isten áldását Csepella Erzsébet és Benzovics László házasságára. A mai napon megkereszteltük Szilágyi Virágot, Szegedi Orsolya, Szilágyi Gábor gyermekét, valamint Tiszai Bettina Zitát, Hamza Tímea és Tiszai Tibor gyermekét. Köszöntjük őket, és Isten gondviselő szeretét kérjük, szeretetét kérjük a családok életére. A mai vasárnap konfirmációs fogadalmat tett Káli Zoltán testvérünk, Isten hozta a gyülekezetben, illetve eddig is ott volt már, és még inkább tudunk együtt örülni az evangéliumnak. Most pedig átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, tehát a csütörtöki Biblia óra az október 7-én jövő héten kezdődik, reggel 8 órakor. Már elkezdődött, csak eddig nem eléggé hangsúlyoztuk, hogy csütörtökön este 6 órakor pedig az énekkar alkalmai kezdődnek, tehát ahhoz is lehet csatlakozni, az is egy nagyon jó kis csapat. És hogyha jól tudom, elkészült a BMT-en a focipálya? Lesz foci? Lesz foci. Jó, tehát azok, akik szeretnének a gyülekezeti foci alkalmaiba bekapcsolódni, azok este 7 órára mehetnek a BMT pályára, és Gyarmati Imre testvérünknél lehet jelentkezni, aki a foci gazdája. A korosztály az, azt hiszem, hogy 10 évtől 60-valahányig terjed. A tegnapi napon Szabó Máté vezetésével egy kicsin, de lelkes csapat kirándult Majkra. Köszönjük a szervezői munkát. És hát máskor is vegyünk azért ezeken részt. Október 2-án szombaton, tehát jövő szombaton este 6 órakor lesz az őszi időszak első zsoltáros istentiszteleti vagy vespera alkalma. Mindenkit szeretettel várunk. Egyben ez az alkalom úrvacsorai előkészítőnként is szolgál. Másnap, október 3-án vasárnap este 6 órakor Bach és az Olasz Barokk címmel koncertünk lesz. Borsányi Márton és barátai a vendégünk, akik egyébként a Budapesti Barokk Fesztiválon koncerteznek, és nálunk is játszanak, tehát tényleg a gyülekezetben ez az év koncertjének nevezhető. Aki nagyobbra értékeli azt, ahol fizethet, ugyanerre a koncertre el lehet menni 3000 forintért, hogyha valaki úgy jobban érzi magát. Éljünk ezzel a lehetőséggel, a szórólapok megtaláltok a kijáratnál. Október 9-én szombaton egész napos alkalmunk a Demjén István kupának a rendezvény sorozata. Aki segít a rendezésbe, az jelentkezzen Szalontai Károly testvérünknél, aki a főszervező, illetve Viola. Te is erről szólnál? Ja, te baba már, hogy jó, majd akkor az is sorra kerül. Itt különösen a Demjén kupánál a bográcsok és a sütő alkalmatosságok mestereit kérjük arra, hogy kiemelten készüljenek erre az alkalomra. Illetve aki szeretne bekapcsolódni a szervezésbe és ötlete van, hogy milyen sportrendezvényel vagy egyébben lehetne ezt még jobban színesíteni, az holnap este 6 órára jön ide a gyülekezeti terembe, mert akkor lesz egy egyeztetés. És Viola, akkor a baba-mama körről mond valamit.
Igen, a hosszú nyári szünet után már nagyon hiányolták az anyukák, hogy mikor indul újra, úgyhogy most kedden szeretnénk elkezdeni 9 órától. Aki már eddig is járt, azokat nagy szeretettel várjuk. Aki még nem kapcsolódott be a közösségbe, akkor őket most buzdítjuk, hogy minden kedden reggel 9-kor a torony szobában van a baba-mama kör. Szeretettel várunk mindenkit.
Igen, szeretettel köszöntöm külön azokat a kismamákat, akik a szülés miatt egy ideig nem jöhettek, és most újra itt vannak. Még van a hírlevélből is egy pár példány, ami igazából a szőlőskert gyereksátor szervezéséről szól, azóta elmondhatjuk, hogy ez sikeresen meg is valósult. Több mint 100-an vettek részt a gyülekezet részéről ebbe a munkába. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és hát elmondhatjuk, hogy körülbelül 1000 ember nagyságrendileg részt is vett látogatóként nálunk. Továbbra is hirdetjük a albaújvári, illetve az árviszkárosultaknak adandó támogatást. A www.jobbadni.hu oldalon vannak részletek, eddig is már utaltunk adományokat, ezután se felejtkezzünk el róla, hiszen az árviszkárosultaknak most a őszi elsős idegebb időszakban van igazán szükségük egy csomó olyan segítségre, ami nyáron nem volt annyira kritikus. Köszönöm szépen!
Amíg kikeressük a 150. zsoltárunkat, addig még egyszer, hogy húzzam alá a Marci koncertjét jövő héten vasárnap, illetve a vesperást, ami most újra elkezdődik. Tartsuk ezt fontosnak, mert ezek kivételes alkalmai a mi gyülekezeti életünknek. Tehát a 150. zsoltárt énekeljük befejezésül, utána az áldás, majd a himnusz, és úgy megyünk ma el.
Dicsőítek az Urat!
A békesség Istene pedig, aki kihozta halálból a jóknak nagy pásztorát örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézus Krisztust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkáván ti bennetek, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.